Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában. Egy érdekes kiállításról fogunk beszélgetni, aminek az a neve, az a címe, hogy Tabula Rasa. Ez egy csoportos kiállítás, és a Kessner Community közösségi térben rendeztétek meg. Akik itt ülnek velem szemben, Táncos Korina, aki a kiállítás kurátora, illetve Hammer Angéla, aki a Merengő podcasttől van, és ez a Merengő podcast egyébként minden mentális egészséghez kapcsolódó kérdéseket jár körül, és ugyanígy ez a kiállítás is. A címe, hogy Tabula Rasa, ezért ez úgy arra utal, hogy itt valami nagy dolgot kell helyrehozni, újra gondolni, miről van szó tulajdonképpen. Tehát, hogy nyilván mentális egészség a téma. Ez egy olyan téma, ami az utóbbi időben egészen jól fókuszba került. Korábban eléggé el volt hanyagolva, úgy nem volt téma, sőt, mint egy kicsit olyan szégyenletes lenne ezekről a problémákról beszélgetni, de hál' Istennek az utóbbi időben több kiállítás is foglalkozik ezzel. Tavaly volt például a Telep Galériában egy nagyon klassz kiállítás. Ott volt olyan művész, aki itt is szerepel, például Rátkai Kornél. Szóval mi adta a kiállítás ötletét? Meséljetek egy kicsit.
Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Igazából ez a Tabula Rasa című kiállítás, ez nekem már egész tavalyi évben motoszkált a fejemben, illetve ennek a terve, ez már régóta forlalódott, vagy így érlelődött bennünk. És a Kessner Community, ez egy szuper hely egyébként arra, hogy olyan témákat járhassunk körül, amit egyébként más intézmény esetleg nem mer bevállalni, vagy olyan tabusított témákat, amikről nehéz beszélni egyébként. És teljesen non-profit céllal működik egyébként ez a kiállítótér itt a Kessner Community terében. Igen, ez egy, ahogy említetted, egy ilyen hibrid összművészeti tér.
De egy coworking office is tulajdonképpen.
Igen, az. Mm-hmm. Tehát tényleg itt multifunkciós térről beszélhetünk. A felső szinten egy coworking rész található lent, kávézó, de szoktak itt lenni improvizatív előadások, felolvasó estek, és akkor van egy galéria rész is, mm-hmm. egy kisebb kis kiállítótér. És ide havon rendezünk, szervezünk tematikus kiállításokat, és mindig igyekszünk olyan témákat körüljárni tényleg, amik vagy társadalmi szempontból fontosak, vagy olyan ügyek mellett kiállni, amik mellett ki kell állni. És ahogy említetted te is, igen, előtérbe került már kicsit jobban ez a téma, a mentális egészség témája, de én azért még mindig azt gondolom, hogy
kicsit
tabusítva van, igen, és számomra ez egy nagyon fontos ilyen hitvallás, egyrészt közel is áll hozzám a téma, másrészt pedig hitvallásom az, hogy misszióm az, hogy a képzőművészet erejét használjuk fel arra, hogy különböző társadalmi rétegekhez el tudjunk érni, különböző érzékeny témákat fel tudjunk dolgozni. És ezért kértem meg egyébként a Merengő podcastos lányokat is, hogy csatlakozzanak a projekthez, hiszen ők is egy ilyen újszerű megközelítésben beszélnek a pszichológia, illetve a mentális egészség témájáról, és úgy gondolom, hogy ez a kiállítás is egy ilyen progresszívebb megközelítése ennek a témának.
Egyébként tényleg, ahogy így mondod, és ahogy összeválogattad a művészeket, nagyon érdekes módon reprezentálják azokat a módszereket, amivel meg lehet közelíteni ezt a problémát, mindenki kicsit máshogy, és majd minden egyes művészről, illusztrátorról, mert például Rátkai Kornél illusztrátor, majd egy picit később a műsorban erre visszatérünk, de Angélát is azért egy picit kérdezném. Először is mutasd egy picit be szerintem ezt a Merengő podcastot, mert nem ismertem korábban beszélgetés előtt ezt a podcastot, de nagyon érdekes volt belehallgatni egy-egy ilyen gondolatfüzérbe, amit ott végigvittetek, ami mind-mind különböző témákat dolgoz fel, mint például gyász, emlékek, igazi emlékek, hamis emlékek. Nagyon érdekes módon nyúl hozzá ehhez a témához. Mesélj egy picit, Angéla, Merengő podcastról.
Én is üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Alapvetően a Merengőt fiatal pszichológus hallgatók alkotják, és amikor elkezdtük ezt a kezdeményezést, nekünk az volt a fő ötletünk, hogy szeretnénk olyan információkat átadni, amik hitelesek, tehát mi minden adásra úgy készülünk fel, hogy a szakirodalmi adatokra támaszkodunk, ugyanakkor közérthetőek is legyenek, és egyfajta beszélgetést tudjunk kezdeményezni a hallgatóinkkal. Igen, viszonylag ez egy új dolog, kevés mentális egészséggel kapcsolatos podcast létezik, úgyhogy mi ezt éreztük leginkább annak, hogy...
És mi a struktúra, hogy csináltok egy-egy ilyen beszélgetést,
vagy műsort? Többfajta adásunk is van. Vannak a talkshow-k, amikor vagy mi felkészülünk egy témából, vagy meghívunk egy szakembert, aki mesél például arról, hogy mondjuk mik azok a függőségek, mikor mondhatjuk valakire, hogy függő. Vannak olyan részeink is, amikor rövid presszó adásokat csinálunk, itt egy fogalmat definiálunk, például a hamis emlékek, amit említettél az előbb, az mondjuk egy ilyen rövidebb adásunk volt, és természetesen vannak olyan események is, ahol személyesen részt veszünk, ilyen volt például ez a kiállítás is.
És akkor hogy találtatok egymásra pontosan? Korina és Angéla?
Én igazából követtem már a merengősöket, meg az egyik kiállítónk, Bődei Júlia, ő is őket ajánlotta, tehát ő is hallgatja őket rendszeresen. Tehát mindenképp fontos volt az számomra, hogy egy tudományos háttere is legyen ennek a kiállításnak, tehát ne pusztán képzőművészeti vagy művészetelméleti szempontból közelítsük meg ezt a témát, hanem legyen egy tudományos, pszichológiai háttere is. Ezt a módszert alkalmazom a legtöbbször egyébként mostanában a kiállításoknál, amiket a Kassznerben rendezünk. Legutóbb például novemberben volt Vidra Rékának egy kiállítása, ami a városba szoruló vadállatok témakörét dolgozta fel, és oda például dr. Ronkainé Tóth Máriát hívtam meg, aki az ELTE urbanizációs kutatócsoportjának az alapítója. Tehát, hogy szerintem úgy tudunk igazán jól és hatékonyan körbejárni egy tematikát a képzőművészet segítségével, hogyha közben kaphatunk egy tudományos hátteret is. És szerintem ez zseniális, hogy el tudunk indítani érzelmi úton valamit a képekkel, az installációkkal, és közben pedig a megnyitón például nagyon-nagyon jó és fontos háttérinformációkat kaptunk, és tényleg
miről
mindenki...
volt szó a megnyitó szövegben?
Szerintem ezt átadnám ezek Angélának.
Általában megmondom őszintén, hogy 80%-ban rettetesen unalmasak ezek a szövegek, de ennél a témánál szerintem ez egy baromi jó helyzet, amikor ott lehet erről beszélni egy kiállítás kapcsán.
Igen,
mentális egészségről.
Igen. Leginkább két, vagy talán három fogalmat jártunk körbe. Az első, ez a mentális reprezentációnak a fogalma volt. Ez azt jelenti, hogy nagyon különböző dolgokat képezünk le az agyunkban ugyanazokról a fogalmakról, és azért gondoltuk ezt behozni, mert hogy itt a kiállításban a különböző művészek is tulajdonképpen ugyanazt a témát járják körbe, viszont nagyon más nézőpontból, nagyon máshogy közelítik meg a dolgokat. Illetve adta magát a tabula rasa fogalma is, ami ugye a kiállításnak a címe is. Kicsit még erről beszéltünk, hogy mi az az öröklés, vagy a környezetvita, ami nyilván a pszichológiában is egy nagyon fontos témakör. Beszélgettünk arról, hogy tulajdonképpen a mai felfogás mennyire tekinti üres lapnak az elménket, vagy mennyire mondja inkább azt, hogy mind az öröklés, mind a környezet meghatározza a fejlődésünket.
Ugye az előbb említettük ezt, hogy négy művész nagyon különböző módon, és te is mondod, hogy ez mennyire megragadta a te figyelmedet is, vagy a ti figyelmeteket is, hogy itt milyen különböző módon, hogy ez tényleg így van a valóságban is, tehát hogy a gyakorlatban, hogy az ember, minden ember nagyon másképp reagál mondjuk egy traumára, rövidebb, hosszabb jellegű traumára, szóval, hogy mindenki másképp dolgoz fel mindenféle életeseményt.
Itt még azért is nagy erősség ennek a kiállításnak az, hogy összekapcsolta a pszichológiát és a művészeteket, mert hogy nekünk is nagyon máshogy kell szólnunk azokhoz az emberekhez, akik pszichológiával szeretnének foglalkozni, tehát valóban vannak azok, akiknél mondjuk a művészeti út, ez egy nagyon jó csatorna, és ezért szerint azért fontos kiemelnünk, hogy ez...
Hogy ez egy jó
szuper,
út.
Igen.
Na akkor térjünk rá egy picit a művészekre egyenként. Akkor van itt nekünk egy Zeus Salasunk, aki Venezuelából érkezett, egyébként volt ő itt már a rádióban, készítettem vele egy interjút, vissza lehet nézni a Facebookon, ott meg lehet találni, hogy mikor. És eléggé másképp működik egyébként, mint a magyar művészek, tehát úgy láthatóan érezhető, hogy mennyire más kultúrából csöppent ide közénk, nagyon sok érzelem tükröződik a művészetén. Úgy általában itt a kelet-európai blokkra jellemző egy ilyen szó szerint konstruktivista felfogása az életnek és a művészetnek is, tehát sokkal kicsit olyan hűvösebben, olyan távolságtartóbban állnak hozzá blokk művészei mindenféle érzelmi kérdések bemutatásához, akár festmények, akár szobrok formája, persze ez most általánosítás, de mondjuk lehet egy ilyen tendenciát megfigyelni, de Zeus egy ilyen nagyon szenvedélyes, nagyon szókimondó az életbe is, és a művészet is. Itt mivel jelentkezett, mit mutatott meg a kiállításon?
Igen, ahogy mondod, Zeus egy nagyon-nagyon expresszív festőművész, és iszonyatosan erőteljesek a munkái. És nálam a kurátori koncepciónál ez egy nagyon-nagyon fontos elem volt, hogy nagyon különböző művészeket válogassak össze. Mm. Nagyon különböző művészi gyakorlattal, nagyon különböző életkorokból és hátterekből, és stilárisan is nagyon különbözőek legyenek ezek a művészek, ezek az alkotók. Zeus igazából itt most kettő nagyméretű akril képpel van jelen ezen a kiállításon. Mind a két képe szabad vászon, egy ilyen lebegő vászonkép tulajdonképpen, amelyek nagyon hanyagul vannak rögzítve a falhoz. És kiállításnak van igazából egy kronológiája, egy narratívája, egy közös narratívája, annak ellenére, hogy teljesen különböző aspektusban járják körül a témát a művészeink, az alkotóink. És Zeus igazából ennek a történetnek, ennek a történetmesélésnek a kiinduló pontja. Az ő ilyen nagyon szimbólumokban gazdag képi világa jeleníti meg a belső szabotőrjeinket, a belső démonjainkat, hogy érdemes ezekkel szembenézni, ezeket elfogadni, vagy megküzdeni velük. Úgyhogy Zeus képei ezt reprezentálják ezen a kiállításon.
Uh-huh. Aztán van Tamás Iván, aki például ezen a korábban általam említett Telep galéria beli kiállításon is szerepelt, és egy kicsit Hieronymus Boschhoz hasonlítanám egyébként, csak így 2023-ból Magyarországról, de hogy a képei azok ilyen böngészőkre emlékeztetnek, rendkívül részleggazdag, és ott is mindenféle szürreális, nagyon figurálisak ezek a képek egyébként, szürreális szimbólumok rajta, minden tekeredik, csavarodik, ebből abból, mindenből van, más lesz a végén, és ami még nagyon érdekes, hogyha telefonnal nézzük őket, akkor színesek lesznek, amúgy fekete-fehérek. Őt miért választottad be ebbe a alkotócsapatba?
Így van, igen. A következő megállónk az igen, a kiállításon pont Tamás Iván alkotásai. Az ő képei is nagyon gazdagok szimbólumokban és különböző jelekben. Nála minden egyes kép igazából egy ilyen nagyon intenzív belső folyamatot tükröz. Kettő képen van jelen ezen a kiállításon ő is. Az egyik a Nagymező utca című képe, a másik pedig a Vedlés című képe. Ezek ilyen tényleg, ahogy említetted te is, Kata, borzasztóan aprólékos, nagyon-nagyon részletgazdag illusztrációk, grafikák. És a Nagymező utcai képén konkrétan gyermekkori traumák is megjelennek. Míg a Vedlés című képe az pedig már inkább a változás útjáról szól, ez nyilván az ő saját művészi változását is leképezi, de hogy alapvetően Tamás Iván munkái a változás útjára fókuszálnak. Tehát elindulunk Zeus démonjaitól, illetve a saját démonjainktól, és haladunk szépen tovább Tamás Iván változás.
A feldolgozás
így van, a folyamat felé, és igen, ezek egy interaktív eleme a kiállításnak, hogy egy nagyon egyszerű QR-kód beszkennelésével meg lehet nézni a képeket színesben is.
Aztán elérkezünk Bödei Júliához, aki gyakorlatilag szobrokkal van jelen, nyugodtan kijelenthetjük.
Igen.
Ilyen absztrakt, organikus, hullámzó, bugyborékoló szinte a látvány.
Igen.
Igen. Ő hogy került
Igen, Júlia egy nagyon érdekes művész egyébként ilyen szempontból, ő egy pályakezdő művész, egy fiatal, feltörekvő művész, és egyébként ékszertervezőként végzett. Azonban ő abszolút így az ékszertervezés és a képzőművészet határmesdjéjén mozog, és ő az alkímia filozófiáját hívta segítségül a munka folyamatai során. Az alkotói folyamatában abszolút arra fókuszál, hogy nem a cél a fontos, hanem az ahhoz vezető út, éljünk meg minden érzésünket, próbáljunk meg kapcsolódni egymáshoz, másokhoz, saját magunkhoz, a saját érzéseinkhez, és ezt ő igazából ilyen borzasztóan érzékeny, finom, térbeli, szoborszerű installációkkal, absztrakt installációkkal jeleníti meg. Ő is kettő alkotással van jelen a kiállításon, az egyik a Koaguláció című alkotása, aminek a tetején egyébként van kettő darab kéz, ami így egymás felé mutat.
És ez anyagában is, egy picit leírná, hogy ezek
az
hogy
anyagot, azt konkrétan műanyagnak képzeljük el, ugyanis Júlia 3D-s tollal alkotja ezeket a térbeli alkotásokat, tehát konkrétan megrajzolja a térben ezeket a szobrokat. És utána ezek ilyen 3D-s...
Nagyon érdekesek, ilyen nagyon organikusan.
Igen.
Mondtad, hogy már tényleg szinte érzékiek a piros színükkel is, meg minden ilyen nagyon intim, nagyon bensőséges
igen.
érzéseket keltenek ezek az alkotások.
Igen, igen, igen. Hát ez nyilván mindenkiben mást hív elő. Egyébként megjelenik egy ilyen buborék felhőszerű képlet is a térben belógatva. Ez is mindenkiben teljesen más érzelmeket, vagy asszociációt tud előhívni, nem tudom, bennem például ilyen forrongást kelt, de van, akinek ez például, nem tudom, az agyat szimbolizálja, van, akinek egy felhőt, ami meg pont
megnyugtató. Az egész.
Igen, igen, igen. Uh-huh. És a Koaguláció című munka tetején pedig van kettő ilyen összefordult, összeérő kéz. Tulajdonképpen olyan, mintha egy kesztyű lenne. És ebben a látogatók bele tudják dugni a saját kezüket, bele tudják helyezni a saját kezüket, és így egyfajta kapcsolódás is létre tud jönni, akár a műtárgyal, akár a témával, vagy akár egymással a műtárgyon keresztül. És egyébként Tamás István és Bödei Júlia úgy kerültek be azon felül, hogy témában abszolút passzolnak, tehát mindketten a munka folyamataikban elsődlegesnek tartják a mentális egészség témakörét, és abszolút egy ilyen tudatos alkotói folyamatban vesznek részt. De hogy egyébként mi tavaly márciusban egy ilyen kortárs képzőművészeti és iparművészeti pályázatot fiatal feltörekvő alkotóknak és olyan alkotóknak, akik nem tudnak megélni a művészi folyamataikból, és ezt mondjuk egy 8 órás munka mellett tudják csak megtenni. Ez ugye a tipikus prekariátus jelensége. És erre a pályázatra jelentkeztek egyébként ők is mindketten, és shortlistre is kerültek, tehát a legjobb alkotók közébe válogattuk őket is, és mindenképpen szerettünk volna nekik egy csoportos kiállítási lehetőséget biztosítani.
És ez így adta magát.
És ez így most így nagyon jól összejött, igen, így kiadta magát.
Aztán van még Rátkai Kornél, aki szintén volt itt a rádióban korábban, mert hogy be kell, hogy valljam, személyes kedvencem a humoros, képregényszerű alkotásaival. Az Instagramon van egy baromi jó profilja, ahol ontja magából ezeket a depresszióval kapcsolatos, ilyen kicsit önmagát is kinevető, szarkasztikus típusú rajzokat. Én annyira szoktam nevetni, hogy ezt el nem tudom mondani, mindig bearanyozza a napjaimat, hogyha látom Kornél rajzait. Ez egy megint másik fajta hozzáállás, igaz, pszichológiai szempontból is, amikor valaki egy kicsit viccet csinál a nyomorúságából.
Abszolút, ez is egy megküzdési mechanizmus tulajdonképpen a humor.
És akkor ő?
Igen, hát pontosan így került be Kornél, ahogyan említitek ti is. Egyrészt én is hatalmas nagy fannya vagyok, tehát követem már egy ideje a munkásságát, nagyon szeretem. Másrészt pedig úgy gondoltam, hogy muszáj egy kicsit ennek a nehéz témának a végére egy picit egy kis felfrissülést hozni, egy kis görbetükröt tartani az egész gondolatnak, tehát hogy tényleg egy kicsit egy ilyen szatirikus világot is megismerni.
Pszichológiai szempontból ezt szokták mondani, hogy egy kicsit a eltakarása a problémáknak, amikor mindenből viccet csinálunk, de szerintem néha annyira jó így egy kicsit úgy ránézni ezekre a dolgokra, hogy nem annyira komolyan, és akkor nem annyira tragikus az egész helyzet, nem? Angéla?
Igen, ezzel egyet tudok érteni, szóval azért a humornak van egyfajta érett megküzdési mechanizmus funkciója is, mm-hmm. de azt azért mindenképpen érdemes kihangsúlyozni, hogyha valamilyen nehézségünk van, amiben nehezen birkózunk meg, akkor legjobb, hogyha szakember segítségével dolgozunk ezen, de a mindennapokban valóban tud egyfajta erőforrásként is
funkcionálni a nevetés. az a gondom, hogy itt végére értünk ennek a műsoridőnek. A Tabula Rasa című kiállítás kapcsán beszélgettünk, ami a Kessner Community, ez egy co-working office, egy ilyen multifunkcionális közösségi tér, ahol van egy galéria szekció, és ott rendezte Táncos Korina kurátor ezt a kiállítást a mentális egészséghez kapcsolódó mindenféle, egy kicsit általánosabb jelleggel, de azért mégis egy ilyen határozott gondolatmenet mentén. És akkor ebbe kapcsolódott bele Hammer Angéla a Merengő podcasttól ebbe a munkába, és most itt veletek beszélgettem. Köszönöm szépen a beszélgetést nektek.
Köszönjük szépen.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofonnál Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.